Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És ahogy megszokhattátok, első megszólalunk ebben a rovatban a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere Gerendi Zoltán. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát nem egy kis falat megint, amit választottunk, mert ugye ezen a régióban járkálunk, és hát Fehér Oroszország van terítéken.
Igen. Igen, a fák országokat nézzük, még egy kanyar van hátra, Ukrajna, de ma Belorusszia lesz a téma. Én először a nevét próbáltam megérteni, hogy miért Fehér Oroszország, hogy van-e több színű, vagy hogy van ez, de igazából nem nagyon találtam rá egységes választ. Ők, és így egyből belevágva a történelmük, ez a kijevi nagyfejedelmséghez tartoztak, és akkoriban állítólag égtájakat is jelöltek színekkel, így lett a dél fekete, például a Fekete-tenger állítólag ezért Fekete-tenger, aztán a nyugat pedig fehér, és ebből voltak ők a fehér oroszok. Ez egy szláv nép, amelyik gyakorlatilag nagyon korán elvesztette a középkort követően az önállóságát. A 16. századtól már Lengyel Föderációba vagy fennhatóságba került be, majdnem a 1800-as évek kezdetéig. Akkor Katalin vette őket, már a oroszoknak a nagy Katalinja kezelésbe, és gyakorlatban egészen Oroszországnak a részévé tette a lenini forradalomig. Lenin sem engedte őket ki ebből a történetből, tehát végig a önálló egységként, tehát nem önálló egységként, mert ugye nem voltak önállóak, de a területileg tehát meghatározott részeként működtek mind az oroszországi időszaknak az ideje alatt, mind pedig a Szovjetunió ideje alatt. Majd 1991-ben lettek ők is a rendszerváltás során önállóak, ami majd fogjuk látni a Lukasenko rezsimmel egy picit nehezebbé vált. Ami tudni kell, hogy ők a II. Világháború alatt talán az egyik legnagyobb áldozatot elszenvedett nép volt. Egy 10 milliós nemzetből 41 és 45 között 6,3 milliós nemzet lett. Uh-huh. Tehát az egy hatalmas kiesés volt, és így küzdötték vissza magukat most 9,5 millióra. Na most, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy Magyarország lakosságával azonos a lakossága. A terület az kétszer akkora, az 207 ezer négyzetkilométer, viszont azt kell tudni, ennek 40%-a erdő, és több mint 10 000 tó, egy kicsit ilyen Finnország ízű történet ez, és egy viszonylag lapos vidék. Tehát földrajzilag nincsen, nem mondanám előnyösnek, de ásványi kincsei ebből erdően nincsenek, döntően, hát illetve vannak, de ilyen kárisó, kősó, tőzeg, meg pici olaj, ami nekik nagyjából csak a 30%-át fedezi a saját igényeiknek, de azt látni kell, hogy ők mindig is fügtek a környezetüktől, tehát tengeri kijáratuk sincs, talán a történelmük során nagyon kevés volt, hát hogyha hallgatók el akarják képzelni, akkor ez gyakorlatilag a Baltikum alatt van, orosz és Ukrajna fölött egy picivel ez az ország, és én azt látom, hogy ez a speciális helyzete igazából egy ilyen tranzitországgá tette, ami igaz az olajra is, amiről elkezdtünk beszélni, hogy jelentős olajvezetékek mennek át az országon, de mégis a sorsa úgy néz ki, hogy nem azonos Ukrajnáéval, majd erre ki fogunk térni, hogy ez az orosz-ukrán vita, ez mennyiben határozza meg ennek a térségnek is a jövőképét. De egy biztos, hogy 91-ben szintén rendszert váltottak, majd 94-ben a baloldali Lukasenko került hatalomra, aki mindmáig hatalmon van. Tehát több mint 25 éve, és ez a 25 év hát azért eléggé megpecsételt ennek az országnak a sorsát. Itt nagyon sok negatívum is fölmerült, de azért az élet nem állt meg egyáltalán, hanem egy kicsit más irányba haladt, mint a többi poszt-szovjet területnél. Most amit látni kell, hogy őnáluk a gazdaság az hagyományosan erős volt mezőgazdaságban, de leginkább az állattenyésztés, mert ezen az északi környezeten azért a gabonatermesztés már nem igazán lehetséges, illetve a mocsaras vidékek miatt azért ez nem volt annyira egyszerű. Az iparban viszont a szovjet időkben is egy megkülönböztetett szerephez jutott ez a térség, és gyakorlatban rengeteg gyártóüzemet telepítettek ide, ilyen például a teherautógyártásban, a traktor, tehát az MTZ traktor innen jön, különböző mezőgazdasági gépek, benutnak a vegyiparuk is elég erős, és az oroszoknak köszönhetően nagyon erős volt itt az informatika is, illetve a híradástechnika, ami hát az önállósággal részben visszaszorult, de azért a humán erőforrás része más irányba ment tovább, és a mai napig egyébként azt lehet mondani, hogy Belorusszia, tehát egy elég komoly, tehát elég komoly IT cégeket tud felmutatni, már a lehetőségekhez képest, például az EPAM onnan jön, azt egy Amerikában élő belorusz ember indította el, de ugyanúgy igaz a játékban, például a Wargamingnek az alapítója, ami egy nagyon sikeres játékprogramnak számít, én nem vagyok nagy ilyen komputerjátékos, de azt látom, ahogy így a statisztikákat olvastam, ezek top programok voltak, tehát jó egy pár sikeres startupjuk is van ezen a téren, de hát mindjárt fogjuk látni, milyennek az adójogi háttere. Na most a rutinból az áfa 10%, gyakorlatban az nem egy rossz tétel, de azt azért hozzá kell tenni, hogy Belorussziának a legnagyobb problémája az, hogy nem független Oroszországtól. Tehát a Lukasenko rezsim valójában igazából nem privatizált, a legtöbb állami vállalatot, sőt majd mindet megtartotta. Ez egy hosszú vita, hogy miért és miért ilyen lassan privatizálnak, főleg foglalkoztatás és így tovább okok miatt, de a legnagyobb gond az, hogy ezek a cégek valójában nem tudják azt a társadalmi vagy gazdasági szerepet bejátszani, ezért az országot folyamatosan támogatni kell. Ezt az Oroszország megteszi stratégiai okok miatt. Itt volt az olajára a vita, hogy egyharmadáért tudják az orosz olajat venni, de finanszírozzák is az országot rendesen. Tehát ilyen szempontból ez az ország úgy néz ki, hogy nem az adóbevételeiből él meg. Tehát nagyon erős az orosz támogatás, és ugye hát ezek a kérdése majd a végén rátérünk erre, hogy mit is jelenthet ez, és ez az országnak a gazdasági lehetőségét is korlátozni fogja, holott egyébként adójogilag elég érdekes. Tehát a társasági adója 18%, de ez így sokat nem mond, mert különböző gazdasági területeik vannak, és amiből a legérdekesebb, amit érdemes kiemelni, azok a különböző high-tech parkok, amik kifejezetten ezeket a informatikai startupokat próbálják bevonzani, azok gyakorlatilag az 5%-os társasági adót ígérnek, teljes áfamentességet, illetve 9%-os személyi jövedelemadót. Na most ezt gyakorlatban meg tudják 2049-ig hosszabbítani, tehát azért ez nem rossz egy informatikai cégnek, ha ott fejlesztet és ott készíti fel. Helyi adóik egyáltalán nincsenek, és egyébként pedig az SZIA-juk is a 13%-os orosszal egyező. Tehát van, és 9%-os kedvező mérték van az általános munkavállalókra is. Tehát gyakorlatban azt lehet mondani, hogy pusztán adójogi szempontból Belorusszia egy kifejezetten izgalmas hely lehetne, és látjuk is, hogy informatikailag vannak elinduló vállalkozások, sőt egyik-másik elég sikeres, de azért azt tudni kell, hogy ezeknek a többsége külföldön válik sikeressé. Helyben óriási a kérdőjel, hogy mi lesz Lukasenko után. Én több cikket olvastam arról, de ez boton témája lesz, hogy mi lesz velük, egy második Krimfélsziget lesz-e, annektálják őket. Itt rengeteg orosz, belorusz kérdés előmerül. Azt mondják, hogy előkerül, Lukasenko az most próbálja tartani ezt a fajta pozícióját, ami egy picit ilyen önálló, de gazdaságilag egyáltalán nem önálló vagy az oroszoknak az az érdeke, hogy valamilyen szinten szorosabbra fűzzék, mert 51% egyébként a beáramló tőkének Oroszországból érkezik. Tehát ez az ország a kereskedelmének is a döntő hányadat Oroszországgal folytatja. Tehát azt lehet mondani, hogy az ország gazdaságilag egyáltalán nem független.
Igen, tehát egy ilyen tartomány lényegében, és úgy is kezelték egészen rég óta, hogy te is említetted, és most is az van, hogy minden szempontból hozzávarták az országot a Oroszországhoz, és függővé tették.
Igen, csak itt az volt a kérdés, hogy mostanában jöttek idén olyan cikkek, hogy ez egy Krim 2 lesz-e, vagy egy Ukrajna-e. Ukrajna nem tud lenni, mert nagyon kevés itt az orosz, tehát a lakosság csak 8%-a orosz, tehát ez nem egy olyan helyzet, mint Ukrajnában, ahol Kelet-Ukrajnában azért a lakosság döntő része orosz, és így az ország hát valójában ketté szakad, vagy ketté van egy törésvonal. Itt ez nincsen meg, de mindenképpen a világ nagyon figyel Fehér Oroszországra. Én kívánom nekik, hogy tudják folytatni ezt az IT gondolkodást.
Igen, ez jónak hangzott.
Nagyon, 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 és én is azt gondolom, hogy Magyarország is tanulhatna ebből, mert azért lehet látni, hogy még ennyire cudar környezetben is tudnak startupok nagyokat ugrani. Tehát, hogyha van humán tőke, már pedig volt, meg ugye itt voltak a hadipari fejlesztések nagyon sokáig az oroszoknál, tehát ilyen szempontból a kommunikációs szektor itt nagyon erős volt, tehát az informatika is. Ez egy nagyon jó alap, és én úgy gondolom, hogy ő ennek elébe mennek, hogy aztán a nagy politika mit fog hozni, azt majd meglátjuk, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy szegény ország, egyébként az egy főre jutó GDP-e, az a körülbelül, hát azt lehet mondani, a miéknek talán azt lehet mondani, hogy mi 2,5-szer több GDP, sem, mi 14.200 eurón vagyunk egy főre jutó GDP-vel, ők pedig 6.700-nál. Tehát gyakorlatilag eléggé szegények, de én is azt gondolom, hogy mindenképpen izgalmas irányokat mutat, és hát adóban meg egyértelműen előnyösebbek, és úgy tűnik, hogy ezzel élnek. De hát nyilván árfolyam problémák vannak, az ő pénzemük iszonyúan elszállt, szóval itt az orosz gazdaságnak a hatása és az a játék a két ország között nagyon sok mindent meghatároz.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, megágyaztál akkor Botonnak egy csomó témával, úgyhogy majd vele folytatjuk. Köszönjük szépen, szép napot, jó munkát, szervusz!
Köszi nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország partnere és ügyvezetője volt az, aki Fehér Oroszországról először beszélt, majd nem sokára Feledi Botond jön, és akkor egy kicsit itt a politikai részét megvitatjuk ennek. Közben azt néztem, hogy lehet, hogy itt a GDP-nél rossz szám hangzott el, mert az egyfőre jutó az $4,990, a wiki gyűjtés szerint, úgyhogy rangsorban ugye 90 harmadik ország, úgyhogy még hozzá népszámlálás szerint is, de hát érdekes minden esetre. Mondjad,
egy András. Közlekedési hírt akarok megosztani a nagy érdeművel, aki hallja adját, már 10 kilométeres a sor az M5-ösön Pest felé, aki tud Újhartyánynál meneküljön. Balsatúnak köszönjük az információ, ugye Inásnál történt egy baleset, és útzár van arra felé, ezért van ez a 10 kilométeres sor.
És azt mondja egy másik kedves hallgató, hogy a Wargaming is ciprusi cég már, amúgy övék a World of Tanks is.
Játszottál
mondja
vele?
Tiger. Nem játszottam, te szereted.
Nagyon
mi?
Jó.
Gondoltam. Jó, tehát Fehér Oroszországgal jövünk majd vissza a zene és a hírek után.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértőnk, a célpontunk pedig továbbra is Fehér Oroszország. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát Lukasenkót, vagy Lukasenkát, ugye ki, hogy ejti az ő nevét, korábban Európa utolsó diktátoraként tartották számon, aztán most, mint hogyha egy kicsit szalonképesebbé vált volna, de javíts ki, ha tévedek. Vagy legalábbis eltűnt Fehér Oroszország az újságok címlapjáról.
Így van, nem, ezt abszolút jól látod, és nem is véletlenül. Gyakorlatilag 2014-es ukrajnai beavatkozás óta Fehér Oroszországot a nyugat és elsősorban Washington sokkal inkább újra partnernak tekinti. Mondjuk úgy, hogy szövetségesnek, vagy lehetséges bástyának az oroszokkal szemben.
Bocsáss meg, először bocsánat, hogy közben vágok, ezt nem szokták szeretni a hallgatók, de egy fontos dolog, hogy állnak ők most Oroszországgal, mert egy időben volt olyanról is szó, hogy unióra lépnek, tehát a két ország egyesül.
Így van, van is egy ilyen dokumentum, van is egy ilyen szerződés, ezt már 96-ban, 99-ben aláírtak mindenfélét, ez azóta is zajlik, tehát tulajdonképp egy gyönyörű geopolitikai csata folyik Fehér Oroszországért jelenleg. És 2014 óta lett ez látványos, mert az Egyesült Államok is belépett és elkezdte igényelni azt, hogy valamilyen módon jelen lehessen, míg Putyinéktól egy lábújhegynyi távolságot elkezdett venni Lukasenko. Nyilván nagyon nehéz, óriási határ, ki vannak szolgáltatva energiahordozók miatt, hiszen az egész iparág arra épül, hogy olcsón kapják a gázt és az olajat. De hogy lássuk, hogy ez hogy megy ez a hintapolitika, ugye persze néhány politikai foglyot szabadon engedtek az USA, akkor látványosan elengedte a szankciós politikákat, és éppen most augusztusban, szeptemberben John Bolton, mielőtt még ugye elbocsátott a Donald Trump fehérházi külügyi tanácsadójaként, azelőtt tett egy látogatást Minszkbe. Tehát gyönyörű közös fotók vannak Lukasenko és John Bolton látogatásáról, ahol újra felvette a diplomáciai kapcsolatokat a két ország, azon a szinten is, hogy nagykövetségeket nyitnak egymásnál, és több egyezményt is aláírtak, és megszüntették a nagykövetségnek a létszám korlátozását Minszkben. Tehát látszik azt, hogy az amerikai kapcsolatokra elkezdtek rágyúrni az oroszokkal szemben. És miért? Pont azért, mert azt látták, hogy Putyin egyre türelmetlenebb. Kifejezetten szeretett volna a két létező katonai orosz bázis mellett egy harmadik, a légierő számára szolgáló központot nyitni Fehér Orosz területen. Ezt Lukasenka végül ügyesen, de kihátrált belőle. Ugyanúgy szerették volna ezt az unió ötletet továbbvinni egészen addig, hogy legyen egy közös valutájuk. Ezt is folyamatosan kezdték, hát mondjuk úgy, hogy felvizezni a Minszki oldalról, és mindenütt az látszik, hogy igyekszenek egy olyan távolságot venni, ami Moszkvának egyre kevésbé tetszik. Úgyhogy ilyenkor, ami lenni szokott, ugye a gáz az politikai fegyver, és bejelentették, hogy 2024-ig akkor a piaci, világpiaci árat fogja bevezetni Oroszország a minszki vásárlásokon, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy ilyen évi 12 milliárd dolláros többlettel kéne majd számolniuk. Uh-huh. Úgyhogy ez a politikai nyomásgyakorlás zajlik most, hogy az oroszok jobbról próbálják hozni, amerikaiak pedig egy kicsit igyekeznek enyhíteni ezeken a károkon.
Az a furcsa ebben a helyzetben, hogy azért a Krím meg Ukrajna lazábban kapcsolódott az Oroszországhoz, a putyini Oroszországhoz, és lám, mi lett a vége. Tehát összekötött lábbal próbál Lukasenka táncolni ebben a történetben? Meg mit remélhetnek az amerikaiak? Hát ott vannak a orosz medve torkában a fehér oroszok.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy meg Lukasenka is elmondja, hogy nem akar az oroszokkal szakítani, nincs erről szó, egyáltalán nem akar Ukrajnát csinálni, és kivételesen okosan az amerikaiak is így beszélnek, hogy ők nem akarják választás elé állítani a fehér oroszokat, egy picit a mozgásterüket akarják növelni. Nagyon megijedtek az ukrán példán a fehér orosz vezetésben, tehát hogy lehet ilyet csinálni, és ez hogy néz ki, ez nagyon rosszul festett. Nem is ismerték el a Krím elcsatolását, tehát Minszk nem ismeri el orosz területnek a Krím elcsatolást, ahogy egyébként már a grúziai válság után sem ismerték el Oszétiát, Dél-Oszétiát, tehát ilyen szinten egyébként ők következetesek abban, hogy az orosz agressziót azt tudják értelmezni és saját magunkra veszélyesnek tekinteni. De ez nem akadálya annak, hogy egyébként az orosz katonai érdekeket némileg közvetítsék, hiszen itt náluk tartották 2017-ben az egyik legnagyobb orosz hadgyakorlatot, az Apádot, hivatalosan 12 ezer, valóságban valószínűleg több mint 100 ezer katonával, és most, amikor a lengyelek megint csak egy több mint 18 NATO tagállamot mozgósító gyakorlatra készülnek jövőre, akkor a minszkiek az egyik leghangosabbak, akik tiltakoznak. Ami mégis látványos az az, hogy a katonai doktrínákat ugye 15-ben módosította Oroszország, 16-ban a fehér oroszok. Ebben az oroszok azt mondták, hogy a NATO egyértelműen a legnagyobb fenyegetettség az Orosz Föderáció számára. Na de vajon mit mondanak erről a fehér oroszok? És itt megint Putyin összehúzta annak idején a szemöldökét, mert nekik nem a NATO a legnagyobb veszély, hanem egyfajta semlegességről beszél ez a doktrína. Tehát arról, hogy ők ide se akarnak beleesni a háborúban, meg oda se akarnak igazán beleesni, és ez már Moszkvának abszolút nem elfogadható. És azért ne felejtsük el, hogy az Észak-Atlanti-óceáni orosz tenger alatt járó flotta kommunikációja, irányítása az egy Fehér Orosz bázisról megy, Fehér Oroszországi orosz bázisról megy, ahogy egyébként van egy másik nagyon fontos a rakéta elhárításra szolgáló radarközpont is, és emellé akarnának egy harmadikat. Úgyhogy itt nagyon-nagyon kemény nyomásgyakorlás megy, eközben egyébként atomerőművet építenek. Ez nem tudom, hogy a hallgatóknak mennyire ismerős téma. Minden esetre egy orosz technológiájú atomerőművet építenek Astravecban, amiről egy dolgot érdemes tudni, hogy ez közelebb van, mint 100 kilométer Vilniushoz, tehát a balti államok legdélebbikéhez ugye esik közel Fehér Oroszország, és mindenféle újkori egyezmények azt mondják, hogy 100 kilométeres körzetben fővároshoz, nagyvároshoz már nem építünk atomerőművet. No, ehhez képest ezt odaépítik, és nyilván orosz katonák segítik az őrzését, tehát itt a Vilniuszi kormányzat van egy kicsit kiborulva.
Igen, de mit szólnak a egyébként, milyen a viszonya a fehér oroszoknak a balti államokkal, a lettekkel, a litvánokkal, mert ugye ők szomszédok.
Így van, szomszédok, meg Lengyelország.
Meg Lengyelország, igen.
Ugye ez látszik, hogy alapvetően törekszenek a kiegyensúlyozásra, és mindenki egy picit egy pufferzónának tekinti őket. Tehát, hogy valahol örülnek annak ezek az országok is, amikor Lukasenko egy picit megpróbál önállóbb lenni, amikor azt látják, hogy nem egy egyértelmű orosz bástyáról van szó. Tehát még ha fognak is vitatkozni ilyen dolgokon, jelenleg azért a 2014 óta vett külpolitikai irány az Varsó számára is kedvező, meg a baltiak számára is kedvező. Ugye mindegyiknél megemelkedett az amerikai katonák NATO-s kötelékben betöltött létszáma, erre hivatalosan Minszk tiltakozik azért, tehát katonai szinten nem akar az Egyesült Államokkal együttműködni, az nyilván egy vörös zászló Moszkvánál is félnek, hogy bármilyen Ukrajnához hasonló szenáriót indítana el. Még egy, hogy azért a harmadik nagy szereplőt se hagyjuk ki.
Kína.
Így van.
Mit keresnek ki az amerikai orosz csatározások közepette? Kínaiak vasutat építenek?
Nem, ennél klasszikusabb. Tehát egy sokkal szebb, egész apró, de precíziós húzást hajtottak végre most nyáron. Ugye az oroszok nem csak a Gázára nyomasztják Minszket, hanem van nekik egy több mint 600 millió dolláros államadósságú tartozásuk az orosz kincstár felé. És a kínaiak beléptek a képbe, és a kínai fejlesztési bank azt mondta, hogy 3,5 milliárd yuan, tehát nagyjából 500 millió dollár értékben ad refinanszírozó hitelt Minsknek. Úgyhogy úgy tűnik, hogy még ez az egész érdekes kis kínai játék Moszkvával szemben, tehát hogy ott is hogyan szereznek egy kis befolyást a Moszkva körüli dolgokban, és nyilván ez aztán a Távol-Keleten, az orosz-kínai vitákban, hogy úgy mondjam, beváltható lesz.
Jaj.
Úgyhogy Kína is nagyon ügyes.
Bármilyen követ felemelnek az oroszokat, mosolyog egy kis kínai alatta, tehát ez
hát
ilyesmi.
Biztos a hallgatók is játszottak valamikor a rizikót, ez egy ilyen játék. Tehát, hogy...
Jaj, arra barátságok szoktak rámenni boton.
Igen, az egy veszélyes játék.
Meg párkapcsolatok. Nem akarok hát hazabeszélni, de majdnem az enyém is, amikor nem értette kedvesem, hogy de hát miért engem, hát miért állandóan. Na mindegy, érdekes ez, már mellik
szállt. Igen, csak az a kérdés, hogy melyik lapot, ki melyik lapot húzta, ugye? Igen. Hogy
dobott. Hát igen, szóval itt azért látszik, a Moszkva erős, de soha nem annyira erős, mint amennyire ő magáról elmondja és kivetíti, és ez megint csak ezen a fehér orosz példán is látszik, hogy tehát még Lukasenkát se nyomják le izomból. Vannak ezek az eszközök, nyilván katonai támadás most nem látszik aktuálisnak, vagy ez nem ebbe gondolkozunk, de hogyha már van rész a pajzson, akkor ott vannak az amerikaiak, ott vannak a kínaiak. Tehát ez egy gyönyörű geopolitikai állatorvosiló jelenleg.
Oké, figyeljük akkor az eseményeket. Köszönjük szépen, hogy tisztába tetted ezt a geopolitikai részét. Fehér Oroszországnak szép napot, jó munkát neked!
Nektek is, hallgatóknak is, köszönöm szépen!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, ugye Gerendi Zoltán után ő mondta el, hogy az adóvilág rovatunk mai célpontja Fehér Oroszország. Hát, hogy milyen nehézségekkel küzd?
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.